Imádkozom én is röviden, jó? Az a probléma, hogy annyira jó volt ez a dicsőítés, és olyan az Isten jelenléte, mint egy ópium, csak nincs káros hatása, hála Istennek. Mennyei Atyám, hálát adok én is Istenem a Jézus nevében. Köszönöm a Te jelenlétedet, és imádkozom most azért, hogy szólj hozzánk az ige hirdetésen keresztül. És kérlek, Uram, hogy teljesedjen be az az ige az életünkbe, hogy lerombolod a sátán munkáját, megrontod őt a mi lábaink alatt hamar. Uram, szeretünk téged, és gyűlöljük a sátánt tiszta szívünkből. Ezt nagyon sokszor keresztények nem mondják ki, de gyűlöljük a sátánt, és szeretünk téged. A Jézus nevében. Amen. Folytatom ott, ahol Klaudia abba hagyta a múlt héten. Ugyanaz a sorozat megy már, most a 10. rész következik, és ugye Klaudia elkezdett beszélni az igazság megismeréséről, illetve beszélt az élő igéről is, és említette ugye a szellemi fegyverzetről is beszélt, és tudom, hogy fogja ezt majd tovább folytatni, és én is ezen a nyomvonalon szeretnék tovább haladni, hogyha esetleg ma valamit nem értesz meg pontosan, vagy túl sok volt, vagy nem tudom, akkor majd az internetről vissza tudod hallgatni, úgy tudom, hogy felvétel készül. Én az élő igéről szeretnék beszélni, és arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudunk győzni az élő ige segítségével, az élő ige által, és pontosan mi is az az élő ige, erről is szeretnék ma beszélni, illetve a tortán a hab, az pedig az lesz, hogy én is szeretnék a végén illésről beszélni, mint ahogy Lali szokott az elmúlt hetekben. Egy kicsit a végén én is kitérek illésre majd. De az illés ez nagyon nyomja a bögyömet nekem is. Nagyon sok mindent kaptam az ő történetéből az elmúlt hetekben. Az első ige, amit megnézünk, ez a szokásos igénk, a Jelenések 12-höz lapozzunk. Szerintem, ha jól tudom, Lali fog nekem segíteni. Jelenések 12 és 10-től 12-ig a szokásos igénket felolvassuk.
Apostolok cselekedete 7.38.
Nem, Jelenések.
Bocsánat, Jelenések, elnézést. 12-10. Jó, véletlenül profitai módon előre szaradtam egyet. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség, az erő, ami Istenünknek országa, az ő Krisztusának hatalma, mert ami atyánk fiainak vádlója levetetett, ki vádolja őket éjjel és nappal, ami Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, az ő bizonságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Azért örüljetek egek, akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög, ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.
Köszi. Tehát itt, ahogy látjátok is, és ez elmúlt hetekben Lali is beszélt erről, és emlékszem, hogy amikor még a 10 szűz példázatáról is beszéltünk, akkor is felolvastuk ezt az igét, és tettünk rá utalást, említettük, hogy itt egy harcról van szó, egy háborúról, amely a szellemi égben zajlik, illetve mivel Isten az örökkévalóságban van, sőt, ő maga az örökkévalóság, és az örökkévalóságról annyit érdemes tudni, hogy az kívül van az időn, és tulajdonképpen az örökkévalóság uralkodik az idő fölött. Szóval ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog erről beszélni, ez kicsit olyan, hogy szokták ezt mondani, olyan science fiction, hogy kilépsz az időn kívülre, és ott egy másfajta dimenzióban vagy, ahol a múlt, jelen és a jövő egyszerre van jelen. És tulajdonképpen ez a harc, amiről mi most beszélünk hetek óta, és amivel kapcsolatosan most ezt az igét is felolvastuk, amit ugye, hogyha a Jelenések 12-t végigolvassátok, ott látjátok, hogy arról szól ez a történet, hogy Mihály nem a Varga Mihály pénzügyminiszter, hanem Mihály angyal, és az ő csapatai harcra keltek a sárkánnyal, vagyis az ördöggel és az ő angyalaival, és ennek a harcnak az lett a vége, hogy a sátán levettetett a mennyből, vagy kivettetett egy területről, és mi úgy érzékeljük, hogy ez a harc, minthogyha a jövőben történne meg majd valamikor. És azért érzékeljük ezt így, mert mi időben vagyunk, időben élünk. És ebben az időben, ebben a dimenzióban minden, úgymond az enyészet alatt van, a mulandóságnak itt ezen a földön minden alá van vetve. Nem találsz olyan tárgyat, olyan élőlényt se, virágot, semmit. Nem találsz olyat itt a földön, ami valamilyen szinten a mulandóságnak ne lenne alávetve. Itt minden elrohad előbb-utóbb ezen a földön. A gyümölcsöt tedd ki az asztalra, hagyd ott néhány napig, és utána menj vissza, nézd meg, hogy néz ki. A legfrissebb gyümölcs is elrohad napok alatt. Egyszerűen itt, ezen a földön minden az enyészet alatt van. És ebből a földi dimenzióból, ebből az időből nézve, mi nem érzékeljük annyira azt a győzelmet, ami a mennyben már megvan. És ezért, amikor mi olvasunk arról, hogy volt egy háború az égben, a szellemi égben, és ebben a háborúban történt egy győzelem, egy egyértelmű győzelem. Tehát ez nem egy olyan győzelem volt, hogy ment egy nagy Skander mérkőzés, és akkor hol a sátán volt fölül, hol az Isten, hanem ez egy nagyon egyértelmű győzelem volt. A sátánnak nem volt helye az Istennek a világában, mert gonoszszá vált, mert föllázadt, és ez nem ilyen kikimérkőzés volt, hogy na vajon mi lesz a vége a kupa meccsnek, hanem ez egy nagyon egyértelmű dolog volt. A sátánt nem lehet Istenhez hasonlítani semmilyen szinten, akkora a különbség kettőjük között. De mi itt ezt a földön nem így éljük meg, és nem így éljük át sokszor ebben a fizikai testben, és azért nem így éljük át, mert a hétköznapoknak ez a kemény, magyarországi, európai, és mit tudom én milyen realitása, ezt a győzelmet, ezt nem támasztja alá, sőt megcáfolja ezt a győzelmet azért, mert ez a világ tulajdonképpen át lett adva a sátánnak, nem véletlenül, hogy a Biblia e világ istenének hívja az ördögöt. És hogyha meg akarod tudni, hogy mit csinál e világnak az istene, akkor elég csak bekapcsolnod a tévét, megnézned egy félórás híradót, és abból tudsz kapni kinyilatkoztatást, hogy az e világ istenének milyen üzenete van éppen erre a mai napra. Tehát azért mondom ezt, mert úgy tűnik, hogy nem azt látjuk, hogy ez a győzelem, minthogyha megtörtént volna, de megtörtént ez a győzelem. Ez a győzelem, ez megvan, eldőlt ez a mérkőzés, ezt jó, ha tudod, és ezt nagyon erőteljesen tudatosítani kell a lelkünkben. És ez a földi dimenzió, egyrészt eldőlt ez a győzelem az örökkévalóságban. Eldőlt akkor is már például, amikor azt mondja az ige, hogy a megöletett bárány, ugye beszél a Jelenések könyve, aki megöletett a világ teremtése, vagy a világ megalapítása előtt. Tehát már a megváltás maga, ez a dolog is, amit mi megváltásnak hívunk, hogy Jézus meghalt a kereszten, aztán föltámadt a halálból, ez a dolog is már megtörtént, lejátszódott, eldőlt az örökké valóságban. Istennél, ami az örökké valóságban van, ami Isten gondolataiban megjelenik, az valóság. Az már valóság. És ezért ez már megtörtént az örökké valóságban. Aztán megtörtént ebben a földi dimenzióban is, amikor körülbelül 2000 évvel ezelőtt valóban megszületett Isten fia, megszületett a Mesiás, Jézusban testet öltött, végigélte itt az életét a földön, és utána egy koncepciós per alapján kivégezték, de aztán ez az ember harmadik napon Isten fia föltámadta halálból, és megmutatta az ő tanítványainak, hogy mindezeknek meg kellett történniük, mert ekkor történt meg a megváltás. Tehát mi történt? Az történt, hogy ami az örökkévalóságban már megvolt, azt hozta le Jézus itt erre a földre 2000 évvel ezelőtt, és meghalt értünk, és helyettünk, aztán ugye mi is meghaltunk vele együtt, amikor azonosultunk ezzel, Tehát meghalt értünk a kereszten. De ez a dolog is már megtörtént az örökké valóságban. Jézus, amikor eljött, akkor semmi más nem tett, csak azt, ami már a láthatatlanban eldőlt, ami már a láthatatlanban megtörtént, ami már a láthatatlanban valóság volt, azt realizálta itt, ezen a földön. Ezért mondta azt, hogy én semmi más nem teszek, csak amit az én atyámnál látok és hallok. Mit látott az atyánál, mit hallott az atyánál? Azt, ami már megvolt az örökké valóságban. Te, amikor újjászülettél, és én is, amikor újjászülettem, akkor ennek az egész valóságát Isten belehelyezte a mi szellemünkbe. És ezért mondja azt az Isten beszéde az Efézusiakhoz írt levélnek az első fejezetében, hogy már a múlt időben, de ez folyamatosan is így van, minden szellemi áldással megáldott minket Isten a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Magyarul, minden el lett már készítve az örökké valóságban. És neked és nekem úgy kell élni ezen a földön, hogy azt kell realizálnunk az életünkben, ami már el lett készítve az örökké valóságban. Magyarul, azt kell megtennünk ezen a földön, amit látunk és hallunk az atyánál. Amit látunk és hallunk Istennél. Magyarul ugyanúgy kell cselekednünk és élnünk, ahogy Jézus élt itt ezen a földön. De plusz még ráadásul Jézus föltámadt a halálból, és mi már a feltámadott Jézus Krisztust hordozzuk magunkban. Nem egy földi Jézusnak kell megnyilvánulni a rajtunk keresztül, hanem sokkal többnek, a feltámadott Jézusnak. És ebből a szempontból kell nézni ezt a háborút is, hogy ez a háború eldőlt, ez eldőlt már. Ez eldőlt. Tehát te nem egy olyan életet fogsz végigélni, amilyen kikimecs, hogy na vajon elbukok, vagy megmaradok? Elbukok, vagy na vajon ki fog győzni? Hanem neked azt kell tudatosítanod magadban, hogy megtörtént a győzelem, a sátán fölött abszolút győzelem történt, csak mi azért érezzük ezt úgy, mintha ez még a jövőben lenne, mert valóban mi még itt élünk ebben az időben, ebben az idődimenzióban, és az, ami már a mennyben valóság, az, ami már az örökké valóságban egyértelmű, az itt ebben a földi atmoszférában, ebben a földi időben, a mi életünkben folyamatban jelenik meg. Nem egyszerre jelenik meg, hanem egy folyamatban, egy egész életen át tart ez, és ezért te úgy tudsz ebbe beleállni, hogy beleállsz folyamatosan abba a győzelembe, amit Isten elkészített már számodra. Tudatosítod magadban, hogy megtörtént ez a győzelem, és ebben kell megújítanod neked is, nekem is, mindannyiunknak a gondolkodásmódunkat. Az egész lelki világunknak erre a fajta gondolkodásra át kell állnia. És nagyon érdekes, még egy érdekes dolgra hadd hívjam fel a figyelmeteket. Nekem az elmúlt hetekben tűnt ez fel. Azt mondja az ige, hogy levettetett a mi atyánk fiainak a vádlója. Levettetett a vádló, a sátán. Nagyon sokszor a keresztények két szélsőségben vannak. Az egyik szélsőség, vagy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítanak az ördögnek, és állandóan az ördög munkájáról beszélnek. A másik szélsőség pedig az, hogy semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak az ördögnek, mintha az ördög nem is létezne. Nem veszik észre nagyon sokan, hogy egy olyan halálos ellenségünkkel van dolgunk, aki gyűlöl bennünket. És ezért nekünk is gyűlölnünk kell őt. És olyan, értsétek jól, amit mondok, olyan értelemben komolyan kell vennünk az ördögöt, hogy most ezt megint értsétek jól, számolnunk kell vele. De úgy kell vele számolnunk, hogy ővele szembe alkalmazni kell azt, amit Isten elkészített számunkra, győzelmet. Így kell számolnunk az ördöggel. Vacsmanni azt mondja, hogy rendszeresen kell imádkozni az ördög ellen. Vacsmanni azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy az ördög bevádolja éjjel-nappal a keresztényeket, ugyanúgy a keresztényeknek is oda kéne menni Isten elé, az igazságos bíró elé, és kajakra be kéne vádolni az ördögöt. És van mivel bevádolni az ördögöt. Az ördögnek nincs mivel bevádolni minket, mert újjászülettünk, megigazultunk. De nekünk van mivel bevádolni az ördögöt. Van muníciónk, amit el tudunk mondani Istennek, amiért azt tudjuk kérni az Úrtól, hogy segítsen nekünk abban, adjon nekünk kijelentést, adjon nekünk élő igéket, segítsen nekünk megismerni az igazságot, hogy hogyan tudjuk realizálni az életünkben az ő ereje által azt a győzelmet, amit ő megszerzett számunkra a kereszten. Ezt kérni kell Istentől, hogy ebben segítsen. Nagyon sokszor, higgyétek el, az ilyen szellemi harcoknál a keresztények sokszor csak a levegőben vagdosnak. Fűt, fát, mindent megkötöznek, úgyhogy nincs is róla kijelentésük. Ezért kérni kell Istentől, kérni kell az Úrtól, hogy a Szent Szellem segítsen minket, hogyan tudjuk alkalmazni azt a szellemi fegyverzetet, amit Isten ideadott nekünk. Hogyan tudunk imádkozni, hogyan tudunk úgy imádkozni, hogy az hathatós legyen. Ebben a Szent Szellem tud minket segíteni, és ekkor beteljesedik az, amit Pál mondta, hogy nem úgy öklözöm, mint aki a levegőt vagdossa. Nagyon sokszor az ember úgy öklöz, mint hogyha csak a levegőt vagdosná. Értsétek meg, nem megy Isten nélkül. A sátán egy természetfeletti lény. Egy természetfeletti lény ellen csak természetfeletti eszközökkel és természetfeletti segítséggel lehet harcolni. Valaki nagyobbat kell igénybe venni. És ez Isten. És ez Isten. És erről beszélni kell. A keresztények ma nagyon sok helyen, már nem is itt Európában legalábbis, nem is hisznek már a természet felettibe. El kell nekik mondani, hogy van egy sátán. Van egy ördög, aki borzasztó dolgokat csinál. Még a keresztényeknek a hétköznapjaiban is. És keresztények szemet hunynak e fölött, és nem is akarják tudomásul venni. Hogy van egy halálos ellenségük, aki nem csak egy-két barátságos pofont akar adni, hanem végérvényesen az embert ki akarja ütni. És ezért ezt tudatosítani kell. Igen, ezt tudatosítani kell magunkba. És gyűlölni kell az ördögöt. Gyűlölni kell az ördögöt, és imádkozni kell. Imádkozni kell az Úrhoz, hogy tanítson minket, tanítson a harcra, tanítson minket a hadakozásra, tanítson meg minket harcolni úgy, ahogy ő harcol. A másik érdekes dolog, amire még föl akarom hívni a figyelmeteket, hogy még egy versszak feltűnt nekem ebből, hogy azt mondja, amikor ott mondja, hogy levettetett a mi atyánk fiai vádlója, legyőzték őt a bárány vérével, és ugye a bizonyságtételük beszédével, stb. És azt mondja, hogy újjongjatok egek, ugye ott azt mondja, hogy újjongjatok, és örüljetek, és utána azt mondja, jaj, a földnek és annak lakosainak. És ez azt mutatja meg számomra, és ebből azt érthetjük meg, hogy két világnak a realitását érzékeljük nagyon sokszor. Az egyik ez, amikor be tudsz kerülni Isten jelenlétébe, úgy, ahogy mi most bekerültünk a dicsőítés alatt, akkor tulajdonképpen kapsz egy kóstolót ebből az örömből, ebből az újongásból, ebből a győzelemből. Tehát valóban az Isten jelenlétében, amikor oda bekerülsz, akkor érzed, érzékeled, hogy ez a győzelem valóban megtörtént, valóban megvan. Valóban megvan. Viszont amikor nem vagy Isten jelenlétében, amikor a hétköznapi életedet éled a maga összes nehézségeivel együtt, és szembesülsz a magyar, budapesti, meg én meg a vidéki valósággal, akkor valóban azt érezzük, hogy jaj a földnek és a föld lakosainak, mert leszállt az ördög nagy haraggal, és úgy cselekszik, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. És az ember, az újjászületett ember tulajdonképpen ennek a két világnak a közti kontrasztot, a két világ közti, hogy mondjam, hatalmas különbséget éli meg. Bekerülsz Isten jelenlétébe, azt érzed, hogy minden fantasztikus, érzed Istennek a dicsőségét, érzed Istennek a jelenlétét, érzed Istennek az atmoszféráját az életedbe, érzed, hogy az Úr közel van hozzád, olvasod az igét, és érzed, hogy szól hozzád az ige, hallgatod a tanítást, és érzed, hogy minden mondata neked szól, vagy olvasol egy könyvet, amit Istenről szól, és érzed, hogy ezt mintha neked írták volna. Minden egyszerűen minden olyan jó, olyan gyönyörűséges. és utána pedig, amikor ez megszűnik, akkor utána jönnek a hétköznapok, és amint hogyha azok valami teljesen másról tennének bizonságot. Arról, hogy jaj a földnek, és annak lakosainak, és jaj, neked is. Úgy érzed sokszor, hogy neked is jaj. De amikor bekerülsz a mennybe, amikor újra bekerülsz Isten jelenlétébe, amikor van időd imádkozni, Bibliát olvasni, és újra bekerülsz Isten jelenlétébe, akkor meg újra annak az igének a valóságát érzed, hogy újongjatok egek, és örüljetek, mert levettetett a mi atyánk fölének a vádlója. Tehát újra érzed azt a győzelmet, újra érzed annak a győzelemnek az ízét, annak a győzelemnek az ízvilágát újra érzed. Na most. Nekünk azt kell megtennünk, hogy ha amennyire csak lehetséges, minél többet kell ebben az ízvilágban tartózkodni. Nem tudjuk ezt másképpen legyőzni, ezt a földi valóságot. Én tudom, hogy dolgoznunk kell, gyerekeket kell nevelnünk, tennünk, vennünk kell, csinálnunk kell a dolgainkat, és ezt azokat tenni is kell. Azt nem is akarja Isten, hogy te kilépjél abból. Mert a világban forgolódnunk kell. Muszáj forgolódnunk ebben a világban. Nem szerzetesek vagyunk. De amikor van időd, azt használd ki arra, hogy visszalépjél, visszamenjél ebbe a mennyei ízvilágba, és egyél, igyál ebből a győzelemből. Mert értsd meg, másképpen nem éled túl azt, ami van ebben a világban. Másképpen nem éled túl. Kétfajta realitás küzd az életünkben. Az egyik ez a mennyei realitás, amiről beszéltem, hogy a háború eldőlt. A háború eldőlt. A másik ez a földi realitás, a földi időnek a dimenziója, ami ezerrel azt kiabálja, hogy nem, a háború még nem dőlt el. De a menny a nagyobb, a menny a nagyobb, a mennyei világ a nagyobb. A mennyei világ az erőteljesebb. A mennyei világ fogja végső soron leuralni majd ezt az egész anyagi világot is. Sőt, én elmondom neked, hogy a mi életünk már most arról kell, hogy szóljon, hogy az új ég és az új föld valóságának meg kell jelenni a mi életünkbe. Ne arra kérlek téged nagy tisztelettel, ne a jövőbe várd az új eget és az új földet, hogy majd valamikor meg lesz, majd egyszer, és akkor majd valamikor, akkor milyen jó lesz. Az a majd valamikor, ami meg lesz, az csak a teljessége lesz már, az se lesz akármi, mert igazából az lesz a legjobb. De ennek már most el kell kezdenie az új egek és az új föld valóságának, el kell kezdenie fölépülni a lelkünkben, értsétek meg, az egész megújulás, az egész átváltozás, az egész megszentelődés, az egésznek ez a lényege, az egyik lényege a sok közül, hogy az új ég és az új föld felépüljön bennünk. Felépüljön bennünk a mennynek a valósága, a mennynek az atmoszférája, hogy már most a mennyben legyünk, a most a mennyet tapasztaljuk meg, mert aki itt nem megy be oda, az ott se fog bemenni. Ez az igazság. Amikor mi meghalunk, vagy visszajön az Úr, vagy mit tudom én, hogy lesz, akkor semmi más nem fog történni, csak annyi, hogy annak a teljességébe fogunk belépni, amiben már most élünk. Hallod? Annak a teljességébe fogunk belépni, amiben már most élünk. Ha te most az Isten jelenlétében törekszel, és akarod élni az életedet, akkor amikor eljön az átköltözésednek az ideje, akkor csak, idézőjelbe, csak annyi fog történni, hogy annak a teljességébe fogsz átlépni. És színről színre fogod látni az Urat. Akkor már nem leplezetten, hanem leplezetlenül fogod látni. Ugyanez van a negatív világban is. Azok, akik a pokolba fognak menni, azok már most ott vannak. Csak annyi, hogy még itt élnek a Földön. Itt járnak, kelnek, teszik, veszik a dolgaikat, de ami belül van ő bennük, az a pokolnak a valósága. És amikor ők meghalnak és kilépnek ebből a testből, semmi extra dolog nem fog történni velük, csak annyi, hogy annak a valóságnak a teljességébe fognak átzuhanni, amiben addig is éltek. Értitek ezt? Amit mit mond az Isten beszéde? Hogy törekedjünk arra, hogy gazdagon adassék a királyságba való bemenetel. Gazdagon, ez döbbenet. Ez azt jelenti, hogy amit te itt a Földön összegyűjtesz az Istennel való közösséged során, amilyen mennyei szellemi gazdagságot össze tudsz gyűjteni, nem információról beszélek, hogy elvégzel 6 teológiai iskolát, és elolvasol 600 millió könyvet, hanem arról beszélek, hogy amilyen megtapasztalásaid vannak az Istennel, amilyen valódi szellemi megismerésre jutottál az Istennel való kapcsolatodban, amilyen szinten eljutottál ebbe a földi világban, azt a gazdagságot fogod átvinni oda. Azt fogod átvinni oda. Ezért kell nekünk törekedni arra, hogy minél többet benne legyünk ebbe a mennyei ízvilágba. Ezt csak így lehet túlélni. Csak így lehet túlélni. És akkor most szeretnék beszélni arról, hogy hogyan tudunk győzni. Ugye szoktátok olvasni a Bibliát, én is szoktam olvasni, olvassuk, amikor csak tehetjük. És látjuk azt, többször ti is látjátok, én is látom, érzékeljük, hogy micsoda különbség van az írott ige és az élő ige között. Ugye azt mondja a 2 Timóteus 3.16-17, amiről Lali is beszélt, ugye a múlt héten vagy két héttel ezelőtt, hogy a teljes írás Istentől ihletett, vagyis Istentől bele leheltetett. Ez azt jelenti, hogy nem csak akkor leheltetett bele az írásba, amikor azt a proféták leírták, hanem amikor te elkezded olvasni a Bibliát, akkor ugyanúgy az a belelehelés nálad is meg kell történjen. Amikor te olvasod a Bibliát, és egész addig, amíg nem érzed az Istennek az ihletését, nem érzed az Istennek azt a belelehelését, nem érzed a leheletét Istennek, ahogy rád lehel, addig csak a betűket olvasod. Olvasod a történeteket, olvasod, és nem szól hozzád semmit. Ahhoz, hogy eljussál az írott igétől az élő igéig, ahhoz nálad is ugyanannak a belelehelésnek, annak az ihletésnek meg végig kell mennie, meg kell történnie, ami történt azokkal, akik leírták azt annak idején. Ezt láthatjuk, és most mutatok is neked erre példát. Az apostolok, most lapozzunk az apostolok cselekedetei 7. fejezetéhez, és most olvassuk fel a 38-as és a 39-es verset, amit a Lali már profétai módon fel akart olvasni.
Tehát Apcsel 7.38-39. Ez az, aki ott volt a gyülekezetben a pusztában, a Sínai hegyen, a vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, aki élő igéket vett, hogy nekünk adja, akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszítják maguktól, szívükben Egyiptom felé fordultak.
Ámen. No, tehát ugye itt Mózesről van szó, ugye István védő, úgymond védőbeszéde, ami inkább szerintem nem védőbeszéd, inkább sokkal több annál, vádlóbeszédnek is mondhatjuk, mert jól leleplezte a farizeusi rendszernek a gonoszságait. Itt ebben a szövegkörnyezetben Mózest említi István, és Mózesről beszélt, hogy Mózes, amikor kint volt a néppel együtt a pusztában, akkor Mózes elment, bement Isten jelenlétébe, hogy ott halljon Istentől szavakat, élő szavakat, amiket utána el tud mondani a népnek. És azért volt erre szükség, mert ugyan, ahogy ti is tudjátok, olvastátok, láthattátok, hogy ugyan a népnek volt hát valamilyen szintű ismerete Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről, de mégis szinte az egész nép, tisztelt a kivétel, bálványimádásban volt. És azzal az ismerettel, ami nekik volt, és most akarok eljutni a lényeghez, és aztán egész végig erről fogok beszélni, az egész, ami eddig volt, az csak a felvezető volt, és most jön a lényeg, ha ezt az egy mondatot megjegyzed, már minden rendben van, ez pedig így szól, hogy az az ismeretük, ami eddig volt, amit talán nemzedékről nemzedékre, generációról generációra kaptak az atyáiktól, nem volt elég ahhoz, hogy a pusztai életet, azt a pusztai vándorlást, vagy azt, ami rájuk várt, túl éljék. És az az ismeret, amivel eddig rendelkeztél, és amivel eddig én rendelkeztem, és az az ismeret, amit innen-onnan összeszedünk, amilyen ismeretünk, információink vannak Istenről, hogy ő kicsoda, hogy ő micsoda, hogy mit tudom én, hogy hívják, és mindenféle tanításrendszert össze tudunk állítani, az nem lesz elég ahhoz, hogy a sátán fölötti győzelem realizálódjon az életünkben. Sokkal többre van szükség ismeretnél, sokkal többre élő igére. Élő igére. Nem tudod legyőzni az ördögöt az ismereteiddel. Nem tudod legyőzni az ördögöt azzal, hogy kívülről ismered a Bibliát. Nem tudod legyőzni az ördögöt azzal, hogy elvégeztél egy teológiai, akármilyen szemináriumot. Nem tudod legyőzni az ördögöt azzal, hogy elolvastál 600 millió könyvet. Nem tudod legyőzni az ördögöt azzal, hogy te mindent tudsz, mindent ismersz, az összes tanítást, az összes rendszert, A-tól B-ig, C-ig, mindent össze tudod rakni. Ez ezt mondta, az azt mondta, de ez itt nem stimmel, ez ott nem stimmel, de én össze tudom rakni az összefüggéseket. Nem tudod legyőzni az ördögöt, csak olyan élő igével, élő szóval, amit te magad hallottál az Istentől. Ezt erre lett volna szüksége, illetve erre volt szüksége a pusztai népnek ott kinn a pusztában. Ezért ment el Mózes keresni Istent az ő érdekükbe, hogyha befogadták volna azokat az élő igéket, akkor nem lett volna 40 évi pusztai vándorlás, hanem mit tudom én, 10 vagy 15 vagy 10 nap alatt bemehettek volna az ígéret földjére. Döbbenetes. 40 éves pusztai vándorlás azon múlt, hogy egy generáció nem fogadta be az élő igét. Döbbenetes. Belegondoltál ebbe? 40 évet elvesztegettek ezzel. 40 évet. Egy egész generáció kihalt amiatt, mert nem fogadták el az élő igéket, amiket Istentől hallott Mózes, és továbbadott a népnek. Döbbenetes. Egy nemzedék megy a levesbe, a lecsóba, amiatt, mert nem fogadják el az Isten szavát. Egy nemzedék mehet a lecsóba, úgymond amiatt, mert egyszerűen semmibe veszik az Istennek az aktuális munkáját. Nem is érdekli ők, nem, igazából nem is foglalkoznak vele, nem is tudnak róla, nem is érdekli őket. Az a lényeg, hogy hétről hétre megtartsák a programjaikat, elmenjünk a gyülekezetbe, ott legyen egy valaki, akit lelkipásztornak hívunk, lehetőleg ne bántson meg minket, olyan ige hirdetés legyen ilyen lájtos, ilyen szeret az Úr, ámen, halleluja, áldjon meg az Úr, testvérem, örülök, hogy itt voltál, a tizedet azért ne felejtsd el beadni, stb. És akkor így le lehet élni 30, 40, 50, 60, nem tudom hány évet, és elmegy az idő, elmegy, és elmegy az egész a lecsóba úgy, ahogy volt. Döbbenetes. És ott vannak emberek, küszködnek hétköznapi problémákkal, megnézel egy hívő családot sokszor az ilyen gyülekezetekben, azt látod, hogy nincs is különbség az ő családjuk és egy pogány, hitetlen, originált, hitetlen pogány Jézabel által leuralt család között, mert mindegyiket leuralta Jézabel egyébként. És nem látsz különbséget a kettő között. Miért? Mert nincs élő ige. Mert nincs kijelentés. Mert nincs kinyilatkoztatás. Csak szavak vannak. Csak üres szavak vannak, és semmi más. És amikor, nézzétek meg, azok az emberek, akik befogadták Mózesnek a szavait, mert tudták, hogy amit ő mond, az nem Mózesnek a szavaja, hanem Isten szava rajta keresztül. Józsué, Káleb és még néhány ember. Azok az emberek nem ijedtek meg az arról, attól, a hírtől, sőt még a látványtól sem, hogy óriások vannak azon a földön, ahova be kéne menni. Azok az emberek nem ijedtek meg. Ekkora nagy különbség van. Befogadod az élő igét? Akkor a hétköznapi kihívásokat, az óriásokat úgy fogod látni, mint a sáskákat. Úgy fogod érezni, hogy megesszük őket reggelire. Nem fogadod be az élő igét? Akkor magadat fogod úgy látni, mint egy sáskát. és a hétköznapokat fogod, a kihívásokat fogod úgy látni, mint a te legyőzhetetlen óriásaidat. Ekkora a különbség. És ott, amikor azt olvassuk a Jelenések 12-ben, hogy legyőzték azt, ugye, amikor a háborúról olvasunk, akkor ott is két dimenzióról olvasunk. Az egyik dimenzióban megy a pitty-putty a mennybe, vagy az égbe, fönn, a Mihály meg az angyalai kinyomják, kitaszítják a sátánt és az angyalait. Én nem hiszem, hogy az egy ilyen kikimecs volt, egy ilyen 40 napos küzdelem, és akkor 38 napig nagyon egyenlő volt a csata, 39. napon már valahogy erőt vettek Mihályék, azt valahogy a 40. napon valahogy kinyomták őket, én nem hiszem, hogy ez így volt. Én azt gondolom, hogy ez egy pillanat műve volt, egyszerűen odaálltak Isten angyalai, és egy pillanatot kitaszították az egész bandát úgy, ahogy volt, tokkal, vonóval, szőröstől, bőröstől. De a másik dimenzió az itt a Földön van, és mi ezt nem ilyen hirtelennyébe éljük meg, hanem egy folyamat, ez pedig az, hogy legyőzték azt, tehát az ördögöt, a bárány vérével, és a bizonyság, vagy úgy is lehet fordítani, a bárány véréről szóló bizonyságtételük beszédével. Mi ez a beszéd? Ez az élő ige. Az élő ige, és amikor te neked van élő igéd, és ezt az élő igét vallod meg, ezt az élő igét mondod ki, ezzel az élő igével imádkozol, ezzel az élő igével közben jársz, akkor te szépen, lassan, vagy gyorsabban, nem tudom, egyre gyorsabban realizálod azt a győzelmet, azt, ami már a mennyben megvolt, és megvan. Az élő igény keresztül tudsz bekapcsolódni abba a mennyei háborúba, ami már megtörtént. Döbbenetes, megtörtént, de te bele tudsz kapcsolódni abba, ami már megtörtént. Ez döbbenetes. Megtörtént, de te bele tudsz kapcsolódni abba, ami már megtörtént, az élő igény keresztül. És az élő igény keresztül megnyered a megnyert háborút. Ez döbbenetes. Ez tényleg science fiction. Megnyersz olyan háborút, amiben előtte nem is vettél részt, és már mások megnyerték helyetted úgymond a mennybe, és az élő igény keresztül te bekapcsolódsz ebbe a mennyei atmoszférába, és megnyered a háborút kajakra. Fantasztikus. Fantasztikusan kitalálta ezt Isten. De ezt a háborút nem nyered meg informális ismeretekkel. Ezt a háborút csak az Isten ismeretével nyered meg. Csak az élő igével nyered meg. És itt hadd mondjak neked valamit. Amikor te olvasod a Bibliát, és úgy érzed, hogy olvasod, és azt érzed, hogy hát ebből nem szól semmi, akkor több dolgot mondok neked. Az egyik, ne állj meg, olvasd tovább. Ha tudod, hogy kevés időd van, akkor csináld azt, tudom, hogy szoktatok jegyzetelni, vedd elő az utolsó jegyzetedet, vagy az utolsó valamidet, amire fölírtad azt, amit Isten neked utoljára mondott, és foglalkozz azzal. Lehetséges, hogy az ige azért nem szól még hozzád, mert a Szent Szellem nem akar téged tovább engedni. Azt akarja, hogy maradj annál a témánál, amivel utoljára foglalkoztál. Na és mi lesz, teszed föl a kérdést, hogyha több hónapig annál a témánál maradok, mert nem kapok új igét, akkor lemaradok, nem maradsz le semmiről. Addig, amíg te Isten vezetése alatt vagy, ha egy témával kell egy évig foglalkoznod, de mégis tudod, hogy Isten vezetése alatt vagy, hidd el, nem maradsz le semmiről. Ez az egész valami fantasztikusan jól van kitalálva. Ezt figyelj, ezt így senki nem tudta kitalálni, csak Isten. Mind úgy, te azt látod, hogy mindenki megy előre. Ezerrel. Mindenki kapott valami újat az Úrtól, csak te nem. Már 6 hónapja csak a gyógyulás foglalkoztat, és semmilyen más ige nem szól hozzád. De le fogok maradni. És az egész úgy van kitalálva, hogy a történetnek a legvégén azt eszed észre, hogy nem is vagy lemaradva. Ugyanott vagy, ahol a többiek. Fantasztikusan ki van ezt találva. Figyeljetek, ezt csak Isten tudja megcsinálni. Hogy hogyan, nem tudom, de ezt, ez tényleg Isten csinálja. És ezért tudod, az Isten vezetésének nincsen emberi logikája. Ez nem olyan, mint amikor a fizikai házat építed, és azt érzed, hogy a szomszéd már a tetőt rakta, te meg még mindig csak az alapokat csinálod. Ez nem olyan. Ez olyan, hogyha te benne vagy a mennyei vezetésbe, benne vagy Istennek a vezetésébe, bármit csináltat is veled Isten, ugyanúgy építkezel, és ugyanabban az építkezésben veszel részt, amiben a többiek. Hidd el nekem, ez így van kitalálva. Ezt figyelj, ezt így összerakni, összekombinálni, hogy a végén mindenki jól járjon, ezt csak Isten tudja megcsinálni. És ezért azt mondom neked, hogyha te hónapok óta nem kaptál új kijelentést a Bibliából, akkor elmondom neked, az nem véletlenül van. Az nem véletlenül van. Most maradjunk abba, hogy tehát most nem a bűn miatt van, amiatt is van, de most maradjunk abba, hogy nincs ilyen probléma. Tehát most nincs bűn, hanem más valami van. Akkor az a más valami az az, hogy Isten azt akarja, hogy azzal foglalkozzál, amiről ő utoljára beszélt neked. Ami az utolsó ige, az az utolsó tanítás, az az utolsó téma, ami megérintette, meglángoltatta, meggerjesztette a te szívedet. Akkor maradjál annál, és foglalkozzál azzal, gondolkodj arról, imádkozz azzal, mert valószínűleg az a tanítás, vagy az a, hogy mondjam, Istennek az a üzenete még nem gyökerezett meg benned úgy, ahogy azt Isten akarja. És amikor majd az meggyökerezett benned, honnan fogom tudni? Tudni fogod. Tudni fogod, értsd meg, ezek a dolgok, ezek intuitív módon működnek. Ezek intuitív módon működnek. Ez nem olyan, mint a metró, kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, és akkor hallgatod hangosan, hogy melyik, hogy az Astoria következik, hanem ez egyszerűen ráérzel. Ráérzel, mész és ráérzel. Ráérzel, hogy mikor kell gázt adni. Ráérzel, hogy mikor kell visszavenni a gázból. Ráérzel, hogy mikor kell balra kanyarodni. És még vakon is balra tudsz kanyarodni, mert egyszerűen ráérzel, érted? Ilyen az Istennek a vezetése, hogy benne vagy a sodrásban, és ráérzel, hogy mit kell tenned. Tudni fogod, hogy mikor akar Isten változtatni. Tudni fogod, hogy mikor akar Isten új dolgokról beszélni neked. Tudni fogod, hogy mikor akar Isten új helyekre vezetni téged. De ez csak akkor van, ha benne vagy abba a sodrásba, abba a folyamba. És hogy maradsz benne? Egy nagyon egyszerű titkot elárulok neked. Az Isten folyamába úgy kell benne maradni, hogy mindig azzal foglalkozzál, azokkal az isteni dolgokkal, mennyei dolgokkal foglalkozzál, amiről te a te bensődbe érzed, hogy a Szent Szellem valóban azt akarja, hogy te azzal foglalkozzál. Érted? De nagyon vigyázz, itt az ember könnyen be tudja csapni magát, de az ember sokszor foglalkozik hülyeségekkel, és ráfogja, hogy azt a Szent Szellem mondta neki. Most maradjunk annál, hogy állítólag, elvileg őszinték vagyunk, tiszta szívűek akarunk lenni, tiszta szívvel keressük az Urat, és ha akkor, ha ezek a feltételek megvannak, akkor ráérez az ember, hogy mi az, amit Isten akar, amivel neked foglalkoznod kell. És akkor arról könnyű gondolkodni. Észrevetted már? Arról könnyű gondolkodni. Az úgy betölti a lényedet. Betölti a szívedet, betölti a lelki világodat, és érzed, hogy azok az igék, az a téma, az a dolog, az már hetek óta betölti a te lényedet. Azzal tudsz foglalkozni, azzal kelsz, azzal fekszel, azzal imádkozol, akkor maradj annál. És persze közben mindig olvasd egy kicsit tovább a Bibliát, mert olvasd a Bibliát, ne törődj vele, hogy úgy érzed, hogy nem szól az ige, de olvasd tovább a Bibliát, mert ezáltal is a te szívedet nyitva tartod, és készen tartod arra, hogy bármikor szól, kaphatsz új igét a Bibliaolvasás közben. Mert azt mondja Isten ígé, hogy Isten szelleme lebegett a vizek fölött. A sötétség volt a mélység színén, ugye a teremtés történetben olvassuk. Sötétség volt. Olvassa az ember a Bibliát, és lőn nagy sötétség. Nagyon sokszor. De akkor is Isten szelleme ott lebeg a vizek fölött, érted? akkor is Isten szelleme ott lebeg fölötted, még ha nem is látod. És egyszer csak beszól Isten szelleme, hogy legyen világosság. És akkor lesz világosság, és hirtelen megértesz egy igét. Hirtelen egy ige, ami mellett már annyiszor elmentél, valami új formát kap, új világosságban, új fényben érted meg azt az igét.